Timóteushoz írt második levél negyedik részének az első 7 versét olvasom fel. Kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitat megtartottam. Amen. Imádkozzunk. Hálát adok, Uram, a Te igédért, hogy az mindig hangzik nekünk, és lehetőségünk van azt továbbadni, és továbbadni az evangéliumot. Hálát adok neked azért a lehetőségért, hogy itt lehetünk, és meghallgathatjuk az evangéliumot, hogy szabadon lehet hirdetni a Te szavadat. Ma ebben a teremben is, és még nagyon sok helyen az országban. Kérlek, Uram, hogy áld meg ezt az alkalmat, adjál nekünk nyitott fület. Hogy tudjam eljutni az evangélium nem csak az egyik fülünkön be és a másik fülünkön ki, hanem hagyjusson el a szívünkig. És Uram, kérek azokért a helyekért, ahol szintén hallatszik a Te igét, hogy Te készítsd elő a hallgatóknak a szívét. Hiszen az ige akkor tud kicsirázni, hogyha jó földbe esik, de a földműves, az Te magad vagy. Te készíted elő a mi szívünket arra, hogy az jó föld legyen. Kérlek, Uram, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk ennek a Te munkádnak akadálya. Amen.
A mai nap egy kicsit rendkívüli. Nem biztos, hogy könnyű lesz végig predikálni ma, de bízom benne, hogy Isten ad segítség erre. Az utolsó hónapban foglalkoztunk a második level, amit Pál írt Timoteusnak, lényegében ez volt az utolsó levelet, amit Pál írt az ő szolgálatában, és az egyik értelemben már beszélgettünk arról, hogy ez a level az egyik értelemben a Pál végrendelete. Az ő végrendeletében ő nem hangsúlyozta, hogy milyen anyagi örökség fog hagyni a családtagoknak, hanem valami, ami számomra sokkal fontosabb volt, és az volt, hogy milyen lelki örökség szeretne továbbadni a következő nemzedeknek. És ez az utolsó fejezet, amit fogunk látni ma délelőtt, hogy milyen örökséget tartott fontos Pálnak, hogy ez legyen a Timoteus életében. És az első gondolat, amit látjunk ebben az első versben, amikor azt olvasunk, hogy kérve kérlek, az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és halottakat. Ebben az igében látjunk azt, hogy minden ember mindörökké fog élni. De ez az ige azt mondja, hogy annak ellenére, hogy mindenki mindörökké él, lesz egy ítélet, és a kérdés az, hogy ő hol fog élni mindörökké. Vagy Istennél, vagy Isten nélkül. Ez az evangélium. És amióta én megtértem 47 évvel ezelőtt, ha jól számolom, az az evangélium nem változott. Az utolsó 2000 évben azt az evangélium nem változott. És az évek folyamán én igyekeztem hűséges maradni ehhez az evangéliumhoz, és hirdetni ezt az evangéliumot. Én emlékszem, az évek folyamán nem mindig sikerült. Többször én emlékszem, hogy egy predikáció után a Bozsóki Sándor odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy Manti, jó volt a tanítás, de hol volt Jézus? És valahogyan ő azt mondta, hogy a központban kell, hogy legyen Jézus Krisztus minden. És valahogyan én azt látom, mint hívő ember, ha én tudok jól beszélni minden másról, de nem tudok beszélni Jézus Krisztusról, és az, hogy minden ember csak Jézus Krisztus által üdvözül, akkor üres a mondani való. Amikor körülnézem, ma délelőtt nagyon sok régi ismerősöm látom. Nagyon sok ember, aki egy rövidebb vagy egy hosszabb időre itt volt ebben a gyülekezetben. Volt olyan, aki tag volt, volt olyan, aki sohasem volt tag itt a gyülekezetben. Volt olyan, aki hallotta az evangélium, és az evangélium által megtért, és átadta az életet. De van olyan köztünk ma délelőtt, aki itt vannak, akik nagyon sokszor hallottunk az evangéliumot, de még mindig nem hoztunk egy döntést. Tegnap Győrben szolgáltam, és ott a szolgálatban az egyik nő azt mondta, hogy ő egyszer hallotta a Liza néni Biatorbágyon tanítani, és ő azt mondta, hogy vannak sok ember, akik ülnek a kerítésen, és nem tudnak dönteni, hogy átadom az életemet, vagy nem. És utána ő azt mondja, az az érdekes, hogy az a kerítés egy drótkerítés. És amikor az ember ül egy drótkerítés, az nagyon fáj. És valahogyan az ember él azzal a fájdalommal, addig, ameddig nem jut arra a pontra, hogy hozza azt a döntést. Az evangélium nem változott. Isten szeret téged. Azzal kezdjünk. A János 3. rész, a 16. vers. Ugyanez a nő tegnap mondta, hogy ő a 70-es években, amikor Billy Graham először itt volt Magyarországon, és szolgált a baptista üdülőben, Tahiban, ő ott volt. De azt mondja, hogy akkor én nem tértem meg. Én hallottam Billy Graham predikálni a János 3.16-ról, és bement az egyik fülembe, és kiment a másik fülemből. És valahogyan, amikor én gondolkodom arról, azt mondom, hogy igen, mi tudunk hirdetni az evangéliumot, és hirdetni az evangéliumot, de csak akkor lesz eredmény, ha Isten végzi a munkát az ember szívében. Az egyik énekben mi énekeltünk azt, hogy nyitsd meg szememet. És azt kell mondanom, hogy az az imádságom ma délelőtt. Ha van valaki itt, aki még ott van a kerítésen, az az imádságom, hogy Isten tud nyitni a szemedet. És nem csak a szemedet, hanem a szívedet. Hogy tudsz látni azt, hogy Isten szeret téged. És Isten az ő szeretében, ő akar a legjobbat neked. De ugyanakkor mi azt látjunk, hogy minden embernek van egy problémája. A probléma egyforma, az egyik értelemben, mert a probléma a bűn. És minden emberben más az, és az az én meggyőződésem, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon jó emberek. És az a jó ember azt gondolja, hogy nekem nincs szükségem egy megváltónak. De én fölteszem a kérdést a jó embernek. Tökéletes ember vagy? Bűntelen ember vagy? És ha mi őszinte vagyunk saját magunkkal, akkor jutunk arra a pontra, hogy azt kell mondani, hogy nem. Én nem vagyok tökéletes. Én nem vagyok bűntelen. És ebben a kereszténység más, mint minden más hit. Mert minden más hitben valahogyan alapvetően azt mondanak, hogy tenni kell valamit. Tenni kell többet. És ha te egy elég jó ember leszel, akkor üdvözülsz. Jézus azt tanította, hogy soha sem lesz valaki elég jó ember magától. És Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához. Csak én általam. Csak én általam. De nagyon sok ember tudja ezt. Mi a fejünkkel nagyon sok mindent tudjunk. Mi bólogatjunk és azt mondjuk, hogy igen, Isten szeret, igen, nem vagyok tökéletes, igen, Jézus az egyetlen út, menjünk tovább. De az evangélium azt mondja, hogy nem menjünk tovább. Hanem Jézus azt mondja, hogy miután tudod ezt, dönteni kell. Dönteni kell, hogy te fogsz alávetni magad Jézus Krisztus alá. Te tudsz-e mondani neki, hogy Jézus legyél az Úr az én életemben. És az a meggyőződésem, ha ő lesz az Úr az életünkben, nem lesz rosszabb nekünk. Mert ő jobban ismer minket, mert mi ismerjünk saját magunkat. És Isten nem egy olyan Isten, amiben, aki akar lenyomni minket. Nem egy olyan Isten, aki akar tönkretenni a mi életünket. Hanem egy olyan Isten, aki akar adni nekünk egy teljes életet. Ez az evangélium. Ez az evangélium. Hogy Jézus Krisztus mindent tett, és kegyelem által tudunk üdvözölni. Azt mondták, hogy amikor Spurgeon szolgált Londonban, nagyon sok ember megtértek, amikor ő szolgált. És a kérdés volt az, hogy miért olyan hatékony az ő igehirdetése. És az egyik Isten tisztelet előtt egy vendég ott volt, és föltette ezt a kérdést neki. És ő azt mondta, hogy gyere velem, mutatom, hogy miért olyan erős az én igehirdetésem. És levitte azt az embert a templom pincébe, és azt mondja, hogy itt van a gyülekezetünk erőműve. És bementek egy szoba a pincében, és ott volt 100 ember. És ő azt mondja, hogy minden alkalom, amikor én fönt a szószéken predikálok, ott van 100 ember a pincében, akik imádkoznak. És az ő imádságuk az, hogy Isten nyitsd ki a szemünket. Hogy tudnak látni, hogy tudnak elfogadni téged. Ez az evangélium. A folytatásban, a második versben Paul azt mondja Timoteusnak, hogy ezt az evangéliumot hirdest. Hirdest az igét, all elő vele akar alkalmas, akar alkalmatlan az idő. Inst vagy fed, inst bíztás teljes türelemmel és tanítással. Az ember néha fontos, hogy van egy kis önkritika. És valahogyan az én tapasztalatom, hogy ez egy gyengeség az egyházban, általában. És az én tapasztalatom általában az egyházban, nem egy felekezetről beszélek, hanem függetlenül, minden felekezet. Az a gyengeségünk, hogy néha mi egy kicsit azt gondoljunk, hogy mi jobb vagyunk, mint a többiek. És ez átjön a mi viselkedésünkbe. És szerintem azért sokszor a nem hívő ember lát minket, és a mi életünk egyáltalában nem vonzó. És kell egy kis önkritika ezzel. És látni azt, hogy szükségünk van egy kis változásra. Paul itt azt mondja, hogy kell hirdetni az igét alkalmas időben és alkalmatlan időben. Az alkalmas idő az nyilvánvaló, hogy az mikor. Az alkalmas idő az, amikor találkozunk valakivel, valaki bejön a templomba, és azt mondja, hogy én szeretnék megismerni Istent. Mert lelkész, én tudok rájönni, az egy alkalmas idő. Örülném, ha ez egy kicsit gyakrabban előfordulna, hogy valaki bejönne a templomba, és azt mondja, hogy én szeretnék megismerni Jézust. Az az alkalmas idő. De mi az alkalmatlan idő? Nem kell fújtani a kezed, de kinek volt tapasztalata az utcán, vagy az otthonodnál találkozni egy Jehova tanúval? Jó, én nem akarok rosszat mondani a Jehova tanúkról. Én azt láttam, hogy a Jehova tanúk nagyon lelkes abban, amit csinálnak. De ez egyik dolog, amit ők csinálnak, amikor ők oda mennek hozzám, és azt mondom, köszönöm szépen, nem. Ők azt mondnak, hogy de mégis kell hallani engem. És én megint azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem. És ők azt mondnak, hogy de mégis. Én azt mondom, hogy nem erről van szó, amikor beszéljünk az alkalmatlan időről. Szóval amikor nem kell hirdetni az igét, amikor alkalmatlan a másik embernek. Amikor az ember azt mondja, hogy köszönöm, nem, akkor itt azt olvasunk, hogy türelmes kell lenni. Nem erőszakos, nem kényszeríteni, hanem türelmes kell lenni. Az alkalmatlan idő az akkor, amikor én utazom vonattal egy szolgálat után, és nagyon fáradt vagyok, és én csak várom azt a pillanat, amikor végre tudok leülni a vonaton és aludni. És leülök a vonaton, és akarok aludni, kiveszem a Bibliámat, és olvasom egy fejezet, tudom azt, hogy mielőtt befejezem azt a fejezet, már aludni fogok. És nagyon örülök neki, hogy végre tudok pihenni, és valaki leül mellettem. És rád, te olvasol a Bibliát. Tudnád mesélni nekem egy kicsit arról? És én azt mondom, hogy én akartam aludni. Az az alkalmatlan idő. Az alkalmatlan idő, amikor nekem van valami más program, amit szeretnék csinálni. És Paul azt mondja Timoteusnak, hogy legyél kész hirdetni az evangéliumot, amikor alkalmas neked, de legyél kész hirdetni, amikor nem alkalmas neked. Fontos, hogy mi megértsünk a különbség. Amikor alkalmatlan a másik embernek, akkor nem szabad nekünk erőszakos lenni. Tudunk próbálni kezdeményezni, de tisztelni kell a másik ember. Igen, fontos az evangélium. Igen, a legfontosabb üzenet, amit tudunk mondani valakinek, de mi nem tudunk kényszeríteni bárkit abban, hogy ő megtérjen. Ez az Isten munkája, ez a Szentlélek munkája. Harmadik versben egy következő dolog mond Paul, amire kell figyelni, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülüket. Ez volt egy veszély az első században, és ez egy veszély a 21. században. A veszély az, hogy mi csak akarunk hallani azt, ami jó, könnyű. Mi nem akarunk foglalkozni azok a dolgokkal, ami esetleg nehéz. Már hallottam olyan gyülekezetekről, ahol a lelkésznek azt mondták, hogy nem szabad beszélni a bűnről. Mert ha te beszélsz a bűnről, akkor az emberek nem jól éreznek magukat, amikor ott vannak, és legközelebb nem fognak jönni. Nem szabad beszélni erről, nem szabad beszélni arról. Csak úgy kell beszélni, hogy minden jó, és minden könnyű, és minden boldog. A Jóska forrakott valamit tegnap, egy videót, nem volt lehetőségem nézni, de ha jól tudom, volt szó benne a jólét evangéliumról. És nem tudom, hogy az a videó mit mond, de a jólét evangélium a következő. Ha keresztény leszel, gazdag leszel és egészséges leszel. Az jól hangzik, csak az nem a Bibliából jön. Az nem a Bibliából jön. Isten sohasem ígéri azt, hogy egy probléma mentes életed lesz. Hanem ő megígéri azt, hogy a probléma közben rót lesz veled. És ő fog adni az erőt azok a nehézségekben. Isten nem fog elvinni ezeket a mi életünkből azért, mint mi keresztények vagyunk. És ha mi ezt mondjunk embereknek, akkor mi félrevezetjünk őket. És akkor, amikor jönnek a nehézségek, amikor jönnek a problémák, amikor jön a munkanélküliség, amikor jön a betegség, akkor csalódnak. És azt mondanak, hogy várja, ezt nem vártam, amikor én keresztény lettem. De mi nem hirdetjünk ezt. Mi hirdetjünk azt, hogy a nehézségekben Isten veled lesz. És ő fog adni az erőt azok a helyzetekben. Ő fog adni azt a belső békességet azok a helyzetekben. Ötödik vers. Ti azonban légy józan mindenben, a bolyokat szenved el, végezz az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. A józanság azt jelenti, hogy valahogyan az ember megfontoltan. A józan ember nem függ csak az érzéseitől. Én azt tapasztalom, hogy az érzések azok nagyon hirtelen tudnak változni. A körülmények nagyon tudnak befolyásolni a mi érzéseink. Egy foci mérkőzés eredmény tud befolyásolni az érzéseid. Az időjárás tud befolyásolni az érzéseid. A túl sok munka tud befolyásolni az érzését. Itt azt mondja Paul Timoteusnak, hogy legyél józan, legyél megfontolt, valahogyan próbáljad élni az életet az érzések fölött. Igen, lesznek jó érzések, semmi probléma nincs azzal, de nem szabad engedni, hogy az érzések befolyásol azt, hogy van egy belső öröm bennem. A bolyokat szenved el. Tegnap, amikor Győrben szolgáltam, említettem azt, hogy amikor a 2. Timoteus második részben, amikor valaki egy katona, akkor a katonaságban néha vannak nehézségek, vannak, amikor az ember van a harcfronton, akkor nincs az a komfort, ami van otthon, nincs az a fűtés, ami otthon van, nincs az a kávégép, amit tudunk használni reggelként. És én azt mondtam azt, hogy amikor ott voltam azt, hogy a kávégép az nem jelent semmit nekem, mert én nem iszom kávét. De én azt mondom, hogy igen, ha katona lenném, és a harcfronton lenném, akkor nagyon hiányozna a jéges tea. És akkor ez délelőtt volt az alkalmán, és akkor mentem egy családdal ebédelni egy étterembe. Amikor leültünk, az első dolog, amit a pincér kihozott, egy pohár tele jéggel, és egy üveg jéges tea. És akkor vicceltem azt, hogy ma nem tudok szenvedni. Mi valóban nem ismerünk, hogy milyen a szenvedés. Tegnap előtt olvastam egy cikket az interneten, és azt mondták, hogy föltették azt a kérdést, hogy melyik ország az, ahol most az evangélium leggyorsabban nő és terjed. Melyik ország? Gondoljad, nem kell hangosan mondani. A szik azt mondta, hogy az az ország Irán. Irán. Mi nem nagyon halljunk a hírt erről, mert a hívők nagyon óvatos kell lenni abban az országban, mert a kormány nem tud lelkes abban, amikor valaki megtér. Ráadásul a család sok esetben nem örül abban, amikor valaki megtér. És azok az emberek, akik megtérnek abban az országban, én miért nem mondani azt, hogy ők egy kicsit jobban ismerünk, mit jelent szenvedni, mint mi. De annak ellenére, hogy szenvedni fognak, ők vállalnak azt, hogy ők lesznek Krisztus követői. Vállald a szenvedést. Hirdest az evangéliumot, töltsd be a szolgálatot. Tudnunk beszélni erről, ezek a dolgokról. Hosszan, de ezeket már eleget hallottatok tőlem. Még két dolgot szeretnék kiemelni, mielőtt nézünk a 7. vers, és az a két dolog a 11. és a 13. versben van. A 11. versben azt olvasunk, hogy Paul azt mondja, hogy egyedül Lukács van velem, Markot vedd magad mele, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Azért fontos nekem ez az ige, mert itt ebben a versben Paul beszél János Markról, az egyik ember, akiről olvasunk, apostolok cselekedet 15. részben, és ami okozott egy feszültség Paul és Barnabás között, mert Paul azt mondta, hogy ő nem fog vinni János Márka vele, mert ő nem alkalmas, ő nem megbízható. És a Barnabás azt mondja, hogy jó, akkor én viszem János Márk magammal, és én foglalkozom vele. És az az érdekes, hogy az ember, aki egyszer nem volt alkalmas, alkalmas lett. És valahogyan a szolgálatomban mindig ez volt egy vágyom. Nem biztos, hogy mindig teljesült meg, de mindig volt a vágyom azt, hogy én hallandó vagyok, vagy én szeretnék segíteni azt az embert, aki esetleg most nem alkalmas. De valamikor lesz. És jó, ha van egy ilyen gondolat bennünk, hogy Isten segíts minket látni a másik emberben a lehetőséget. Nem azt látni, hogy mi van benne most, de mi lehetne belőle. És Paul idővel látta azt, hogy igenis, ez az ember hasznos lett a szolgálatra. 13. versben Paul további útmutatást ad, és utána azt mondja, hogy hozd el a könyveket is. És holnaptól én nem leszek lelkész, de még mindig könyvkiadó vezető leszek. És valahogy én azt láttam, hogy amikor Paul azt mondta, hogy hozd el a könyveket, benne volt a Biblia, de valószínűleg volt más iratok is. És itt volt Paul az élete végén. És nem véletlen azt a mondást, hogy a jó pap holtan egy tanul. Valahogyan én azt láttam, hogy nem kell várni addig, ameddig nyugdíjba mész. Hanem fontos, hogy mindnyájunk olvasunk. Hogy legyen könyvek, amiből mi tudunk tanulni, ami által tudunk jobban megismerni Istent. A 7. vers, és ezzel a verssel befejezünk. Ám a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Paul itt van az élete végén. Amikor kint voltam az Egyesült Államokban 12 évvel ezelőtt egy évre tanulni, egy olyan teológiára jártam, ahol aki volt az elnök volt a teológián előtt egy nagyon kiváló ember volt. Egy istenfélő ember volt, érdemes követni azt a példát, amit látjunk az életedben, nem megyek bele a részletekbe most, de egyszerre egy idősebb asszony oda ment hozzá, és kezdett panaszkodni, hogy mint idősebb asszony, mennyire nehéz az élete, milyen sok a szenvedés, milyen sok a fájdalom, és miért engedi Isten ezt az ember élete végén. És a McQuilkin a következő választ adott neki. Amikor fiatal az ember, akkor a külső szépség és erősség az ott van. De amikor idősebb az ember, sokkal fontosabb válik a lelki szépség és erő. És utána folytatta azt, hogy ha marandó lenne, az a külső szépség és erő, akkor az ember mindig törekedne arra, és nem foglalkozna a belső szépség és a belső erővel. És ő azt folytatta azt, hogyha az ember idősebb korban is külsőleg lenne szép és lenne erős, akkor sohasem jutna arra a pontra, hogy lenne az a vágy benne, hogy milyen jó lenne hazamenni az Úrhoz. Tudom, hogy mi egy olyan kultúrában éljünk, hogy mi nagyon nagy hangsúlyt teszünk a külső szépségre, a külső erőre. Ha körülnézem itt, nem akarok bántani senkit, de akit már 30 éve ismerem, jobban néztél ki 30 évvel ezelőtt. Jó, és szerintem ezt tudok mondani kivétel nélkül. Jobban néztél ki 30 évvel ezelőtt. De az nem a kérdés ma délelőtt, hogy a külső hogyan összehasonlítja az alami volt 30 évvel ezelőtt. Hanem a kérdés az, hogy abban a 30 évben mi lett a belsővel? Történt-e azt a belső változásban, hogy tudunk jutni arra a pontra a mi életünkben, hogy mi is azt tudunk mondani, ahogyan Paul mondott. Amikor ő azt mondta, ám a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ma nem tudom, hogy ki összefutott a belvárosban az út zárásokkal, mert van egy maraton. Ha nem idefele találtál ezzel, akkor lehetséges hazafele lesz egy kis probléma hazafele jutni. Azon a maratonon ma csak egy győztes lesz. Csak egy ember fog elsőként átmenni a szélvonalon. De tudok mondani valamit. Bárki, aki átmegy azon a szélvonalon, örülni fog. 35 évvel ezelőtt én csak egy fél maraton futottam, de és amikor rendet csináltam itt a következő napokban, találtam a papírt, ami ki volt nyomtatva, hogy ki melyik helyen végzett azon a fél maratonon, volt kb. 500 név a papíron, és kerestem, és végre találtam a 370. helyen az én nevemet. 370. helyen. Az ember hogyan tud büszke lenni arra? Én azt mondom, én tudok. Mert befejeztem a futásomat. És az a kérdés nekünk, nem azt, hogy hogyan kezdtél. Nem rég említettem azt a történet, a futóverseny, a nyúl és a teknős béka. És mi tudjunk abban a történetben, hogy a nyúl az elején ő nagyon jól indult. És ő nagyon lelkesen futott, de kezdett mással foglalkozni. A teknős béka az viszont szép lassan, nem túl gyorsan indult, de végig ment azon a versenyen. Milyen a mi hívő életünk? Nagyon sokan köztünk jól indultunk. És én nagyon örülök, ha valaki jól indul. De azt a kérdést kell feltenni magunknak, és én nem teszem fel a kérdést neked, hanem én felteszem a kérdést magamnak. Hogy én hogyan fogok befejezni. Én hogyan fogok befejezni. Paul azt tudta mondani, hogy ő valóban a nemes harcolt. Valóban ő befejezte azt a pályafutást, amit Isten adott neki. És valóban ő tudta megtartani azt a hitet. Ez az utolsó vasárnapom, mint lelki pásztor ebben a gyülekezetben. De az tovább lesz a vágy a szívemben, és az tovább lesz az imádságom, hogy Isten, aki kezdte azt a jó munkát benned, ő fog befejezni azt. És az az imádságom neked, hogy te tudsz úgy befejezni ezt a futást. Te tudsz úgy tartani ezt a hitet, ahogyan Paul csinálta azt. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjünk, hogy te hűséges vagy. Köszönjünk, hogy amikor mi elesünk, amikor mi nem teszünk azt, amit kellett volna tenni, amikor korlátozott a mi képességeink, te nem hagyod minket cserbe. Köszönjünk, hogy te végzel a munkát a mi szívünkben. Köszönöm, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és kegyelemből tudunk élni a hívő életet. Imádkozom mindenkiért, aki itt van. Kérem, hogy segíts őket látni téged, amilyen valóban vagy. Segíts őket napról napra úgy kezdeni a nap, hogy azt mondhatjunk, hogy Uram, a mai napon benned bízom. Azt kérjünk, hogy segíts minket ebben. Amen.